Azt láttam azonban, hogy egy barátom, akinek korábban beszéltem Istenről, az ő szaváról, és aki örömmel fogadta, annál is inkább, hogy eléggé meggyötört állapotban volt. Ez a barátom az autóval bele zuhant a tengerbe, vagy egy ilyen medencébe, nem tudom már pontosan melyik volt az, de a lényeg az, hogy autóstól beleszágudott egy ilyen hatalmas vízbe, tó, vagy medence, vagy tenger. És amikor ezt én megláttam, akkor utána ugrottam, hogy megpróbáljam kimenteni, de amikor leértem a medence aljára, a tenger aljára, akkor sem őt nem láttam, sem az autóját. Tehát teljesen eltűnt a tengerbe. Ennyi volt az álomkép, amit láthattam, és a megértés, amit kaptam hozzá, az az, amit mond Jézus, hogy aki azok után, hogy megkapja Istentől a kegyelmet, hogy a lelke megtisztuljon, megszabaduljon, újjászülessen, aki azután úgy dönt, hogy visszamegy a régi életébe, az ilyen embernek rosszabb lesz az utolsó állapota, mint az első állapota. Most a valóságban nem tudom, mi történt vele a barátommal, azonban ebben az állapotban azt láthattam, hogy igazából már nem volt, akit megmenteni. Tehát nem találtam őt a tenger mélyén. A tenger ugye jelképezi a népek tengerét. A tenger jelképezi a tengernyi hazug emberi gondolatot, hazug emberi elképzelést. És hát az autó ugye ez a földi járművünk, a testünk, és az utas nyilván a lélek. Én sem az egyiket, sem a másikat nem találtam. Amikor utána ugrottam a tengerbe, nem tudom egészen pontosan, mit jelenthet ez az ő életére nézve, hisz nem beszéltem vele, vagyis elküldtem azt, amit láthattam legutóbb, azt az álmot, nem tudom, meghallgatta-e. Fogalmam sincs. De mindenképp egy nagyon kemény figyelmeztetés ez, hogy ha valaki könnyelműen veszi, ha valaki úgy gondolja, hogy azért, mert Isten ingyen az ő féltő szeretetéből megadta a kegyelmet nekünk, hogy feltámasszon a lelki halálból, hogy éljünk. Hogyha mi úgy gondoljuk, hogy amiért az ingyen van, az annyit is ér, tehát ócska, akkor lehet, hogy könnyelműen vesszük ezt az ajándékot, és nem fogjuk tudni megtartani, mert hát nem fizettünk érte, más fizetett érte, nem mi. És ezért nem értékes számunkra. Úgy gondolom, hogy a legtöbb visszaeső bűnösnél, aki visszamegy a világba, vissza a tengerbe, a népek tengerébe, az emberi gondolatok, az emberi problémák, az emberi tévelgés tengerébe. Azért megy vissza, mert hisz túlságosan könnyen kapta meg a kegyelmet. A lator is a kereszten könnyelműen kapta meg a kegyelmet, hisz a kegyelem ingyen van. Azonban mi hozzászoktunk ahhoz, hogy ami ingyen van, az ócska, vagy pedig értéktelen. És elfelejtjük azt, hogy azért, hogy mi kegyelmet kapjunk, és a lelkünk feltámadjon, és újra formálódjon, szó szerint újra formálódjon a lelkünk, hogy Isten gyermekeivé váljunk, hogy ne csak a földi életünkben reménykedhessünk, hanem legyen reménységünk arra, hogy ennek a földi életnek is volt értelme azáltal, hogy átmegyünk a halálból az életre, amikor a testünk meghal. Nem veszünk el, nem vész kárba a lelkünk, hanem örökön élünk. Tehát ezért a mindenható Isten hatalmas árat fizetett, mint tudjuk, hisz ő maga testélet Jézusban, és noha ő semmi bűnt nem követett el, teljesen bűntelen volt. A legbrutálisabb és legkönyörtelenebb módon szenvedett szótlanul azért, hogy kifizesse a váltságdíjat, a kártérítést és a váltságdíjat értünk. és még ezen kívül is, ezen túl is az Ószövetségben Isten gyermekei, a proféták elég kemény árat fizettek, hisz Isten megengedte az ő gyermekeinek, hogy szenvedjenek az igazságért. Egyik proféta sem élt egy közönséges életet, nem élt a földi örömökkel, a földi javakkal, sőt, némelyeket megölték az igazságért, Isten szaváért. És Jézus után is sok apostol, meg sok bizonságtevő mártír halált halt. Istvánnal kezdve egész napjainkig vannak emberek, akik az életükkel és a vérükkel fizetnek azért, hogy az igazság ne vesszen el, ne tűnjön el teljes mértékben, hogy legyen az elérhető azok számára, akik érzik, hogy amiben vannak, az a hiába valóság felemészti az ő lelküket. Tehát azon felül, hogy az Úr Jézus által, az Úr Jézus vére által, a mindenható Isten fizetett, hogy legyen az igazság elérhető mindenki számára, teljesen ingyen elérhető, azon felül még ma is vannak. Nem mindenhol olyan könnyű az élet, nem mindenhol olyan könnyű Isten gyermeke lenni, mint Európában. Vannak helyek, ahol üldöztetés és nagyon könnyörtelen bánásmód vár azokra, akik elfogadják és felvállalják a Krisztus beszédét. És ezek az emberek sokan az ő vérükkel fizetnek, mint mártirok, azért, hogy az igazság fennmaradjon. Persze, mint tudjuk, az írás szerint, Isten szava szerint, ezeknek a jutalmuk hatalmas a mennyben. Erről ír a Jelenések könyvében, ahol azokról a szentekről ír, akik megölettek a Jézus bizonságtételéért. És az igazság az, hogy én magamban is érzem ezt az indulatot. Nem hiába kaptam ezt az álmot. Magamban is érzem azt az indulatot, hogy fellázadnék Isten ellen, mert türelmetlen vagyok, mert úgy érzem, hogy túl hosszú volt az időszak, az idő, amit ezen az úton tölthettem, úgyhogy elzártam magamat a világtól, nem szocializálódok, nem örvendezek a földi dolgoknak, és sajnos bennem is megvan a lázadás, pontosan úgy, mint Jónás prófétában, vagy másokban is, akik noha megkapták ezt a kegyelmet, amit én megkaptam, mivel hogy tiszta ingyen kapták, ugyanúgy, mint én, nem értékelik azt. Azonban az Úristen azt mutatja, hogyha az ember azok után, hogy meg lett mentve, ki lett szabadítva a tengerből, a népek tengeréből, és esélyt kapott arra, hogy az ő lelke tökéletessé formálódjon, megtisztuljon, hogyha azok után visszamegy a tengerbe, a népek tengerébe, a földi, testi dolgokba, félő, hogy úgy fog járni, mint a barátom, akit láttam ebben az álomban, hogy beleszágudott a tengerbe, vagy ebben a medencébe, és amikor utánugrottam, akkor már még a tehát hűlt helyét találtam, tehát sem autó, sem ő, tehát sem a test, sem a lélek, tehát testi módon sem találkoztam vele, nem találkoztunk evel az emberrel, nem tudom, hogy járt-e haza Kanadából. Lelki módon meg még kevésbé, nem tudok róla semmit, hűlt helyét találtam. Hogy ez mennyire valóságos, napokban beszéltem egy történetről, és érdekes módon mindkettőjük neve Zoltán. Tehát mind a két embernek a neve Zoltán. Mindkettőjüket meglátogattam, mindkettőjükkel volt alkalmam beszélni, mindketten kegyelmet kaptak a mindenható Istentől. És akiről beszéltem az elmúlt napokban, a Zoltán, ő hát egészen konkrétan a halál küszöbéről lett megmentve. Kapott Istentől egy kegyelmi időt, amit arra használhatott volna, hogy kérje Istentől, hogy a lelke megtisztuljon, ragaszkodjon az ő szavához, ismerje meg az ő szavát, és engedje magát átformálni azáltal, hisz a halál előbb-utóbb így is úgy is be fog következni. A test halála mindannyiunknál. És az ember noha a halál küszöbéről lett megmentve, és kapott több mint 2 évet mostanig, most állítólag megint nagyon rossz állapotban van, azt mondták a barátai, megint rossz állapotban van, és azon jár az esze, hogy miért nem engedték meg Romániában, miért nem engedik meg az eutanáziát. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy az ember kapott kegyelmet, de mint szoktam mondani, nem mindegy, hogy az ember a kegyelemmel él, vagy pedig visszaél, hogy mire használjuk, mert a kegyelmet ugye időformájában kapjuk mi. Kegyelmi időt kapunk, hosszabbítást, hogy az adósságot próbáljuk törleszteni, noha az adósság törlesze van, de ahhoz, hogy valóságosan ki legyen törölve az adósságunk a mi lelkünkből, fontos megismernünk Teremtőnk szavát. Fontos szembesülnünk azzal, hogy egészen konkrétan, hogy tékozoltuk el, mire tékozoltuk el az életünket, az életünk idejét. És így, ahogy hallottam, az ember nem ezzel foglalkozott, tehát nem kereste Istennek a jelenlétét, azt, akitől kapott egy hosszabbítás, kegyelmi időt, hanem visszafolyta azokba a dolgokba, amiben volt korábban is. Vissza a lázadásba, vissza a politikai vitákba, fölösleges meddő vitákba, és nyilván gondolhatjuk azt, hogyha mi a kegyelmet, amit Istentől kapunk, a kegyelmi időt, hogyha nem arra használjuk, amire adja Isten, akkor azt tőlünk elvétetik. És az ember állítólag, most abszolút nem éreztem készítést, már ez is eléggé félelmetes, legalábbis számomra, mert hogyha én nem éreztem készítést arra, hogy meglátogassam újból, akkor azt jelenti, hogy nem is voltam készítve. Amikor meglátogattam 2 évvel ezelőtt, akkor éreztem a készítést, tehát vágytam arra, hogy találkozzak vele, hogy megöleljem, hogy beszéljek neki Isten országáról, beszéljek neki a bűnök bocsánatáról, Krisztusnak a keresztáldozatáról, amiért az ő bűnei megbocsátatnak, és esélyt kap az új életre. De most nem éreztem semmilyen készítést. Kérdés az, hogyha evel az emberrel ez történt, hogy másodszor már nem kereste őt meg senki, vagyis tudtommal senki nem kereste őt meg, legalábbis nem úgy, ahogy én akkor megkerestem, Isten nevében, az Úr Jézus szava által. Hogyha őt nem kerestem meg senki, másodszor akkor ez velem megtörténhet-e? Velem vagy veled ilyen történhet-e? És a válasz az, hogy igen. Igen. Annál is inkább, mert olyan világot élünk, hogy mindannyian test szerint hajlamosak vagyunk arra, hogy a kegyelemmel ne éljünk, hanem visszaéljünk. Azt higgyük, hogy az Úristen a végtelenségig tűr, annélkül, hogy minket érdekelne az ő szava, hogy mi vágynánk arra, hogy közösségünk legyen vele, hogy teljesen megszabadítson minket, gyermekévé formáljon minket. Tehát itt, amit mondhatok, ez mind arról szól, hogy noha hatalmas Istennek a kegyelme, mert megadja azt mindenki számára, a lehetőséget, a feltámadásra, megoldozást ad, hogy a barátomnak csodákat adott, ennek, aki Kanadában van, csodákat kapott, csodákat látott, álmokat adott Isten, gyermekévé próbálta formálni, ahogy neki megadta a kegyelmet, megadja mindenkinek. És noha ezt a kegyelmet is nehéz elfogadni, mert olyan sok más opciót kínál a világ számára, számunkra, de azt tapasztalhatjuk, hogy megtartani még nehezebb. Mert ahhoz, hogy megtartsuk ezt a kegyelmet, nem csak arra van szükség, hogy az Úristen adja a kegyelmet, mert ő adja, hanem szükség van a mi hűségünkre is, arra, hogy mi ragaszkodjunk hozzá, kérjük tőle a mindennapi kenyeret, hogy fogyasszuk a mennyei eredelt, a lelki táplálékot, és mi is részt vegyünk abban, valamilyen szinten részt vállaljunk abban, hogy az igazság, Teremtőnk szava megnyilvánuljon, megdicsőjön, és azáltal benne vagyunk az igazság folyamában, folyamatosan kapjuk és folyamatosan adjuk a mindennapi kenyeret. De hogyha nem ezt tesszük, akkor az önrész elmarad. És hogyha az önrész elmarad, akkor a maga a teremtőnek a része is elvétetik, ahogy mondja Jézus a talentumok pillanatában, hogy aki kapta az egy talentumot, az nem fektette be, az azzal nem foglalkozott, hanem elásta, ezért a gazda azt az egy talentumot is elvette tőle, és odaadta annak, akinek 10 talentuma volt, aki örömmel és jókedvel befektette az Istentől kapott talentumokat, az igazságot, a mennyei kincseket, amiket kapott a mindenható Istentől. Tehát nem csak megnyerni lehet Isten kegyelmét, az ő jóságát, el is lehet veszíteni, és örökre el lehet veszíteni. Ebben az álomban azt láttam, hogy a barátom eltűnt a tengerben. Úgy az ő járműve, mint ő maga, a lélek maga. Egyszerűen nem találtam sehol. Én remélem, hogy valóságban nem ez történik, vagy nem ez történt. Azonban tudom, hogy ez is történhet. És ez kívánom, hogy szolgáljon figyelmeztető mindenki számára, aki hallja ezt a felvételt, hogy becsülje meg azt, amit kapott Istentől, mert sokan még odáig sem jutnak el, hogy egyáltalán meghallják az ő életre hívó szavát, hogy megszeressék azt. A magvető példázata arról szól, hogy a mag, az igazság magva, Isten szavának a magva, az igének a magva bizonyos embereknél rossz helyre esett, útszélre esett, és a madarak elkapdosták, vagy pedig a köves helyekre esett, ugye, a köves szívre esett a mag, és amikor a nap feljött, nem volt talaj, és elsült a mag, elégett a mag a napsütéstől, napfénytől. És a másik mag ugye a gyomok közé esett, és a gyomok elfojtották a magot. És Jézus elmondja, hogy ezek a magok olyan magok, amelyek olyan szívbe hullottak, amely vagy kemény volt, tehát abszolút nem volt talaj, vagy az út a szív mellé esett, tehát nem talált el a szívet a mag. Pontosan, hogy történik a fogantatás is, a gyermek fogantatása, hogy elég sok csirosejt indul, hogy megtermékenyítse a petesejtet, de nagyon sok mellé megy. Tehát pont ugye a biológiában, ahogy láthatjuk, ez történik egészen pontosan. És nem is van olyan, hogy egyáltalán nem termékenyítődik meg a mag, a petesejt. Van olyan, hogy elhal a mag, maga a petesejt is elhal, és a vérrel távozik. Mi pedig úgy vesszük Isten kegyelmét a modern tanok, modern szellemiség révén, hogy Isten a feltétel nélküli szeretet, és ő mindig ott van nekünk, mi bármit csinálhatunk, a fejünk szerint értjük az életünket, bármit elkövethetünk, Isten mindig megbocsát emberek, ez hazugság. Ez egy nagyon veszélyes hazugság. Amilyen nehéz az, hogy némelyeknek, amilyen nehéz, hogy teherbe essenek, hogy a petesejt megtermékenyüljön. Olyan nehéz az, hogy az igazság magva, Isten szavának a magva megtermékenyítsen egy szívet. Mert a mag mehet a szív mellé, eset a kőszívre, a szív nincsen felpuhítva fájdalmak által, betegség által, nyomorúság által, szegénység által, vagy veszteség, tragédiák által, ha a szív nincsen felpuhítva, akkor nem fogan meg. Vagy ha meg is fogan, akkor a világ csábítása, a pénz csábítása, a jólét csábítása, a testi kívánságok csábítása meg tudják ölni a magot, az embrió elvetél. Vagy pedig olyan is történhet, hogy megfogan a mag, az embrió elkezd növekedni, de jönnek különböző kísértések. Megint ugye a pénz, a jólét, az ígéret földje, ugye Amerika, az Európai Unió, a fiatalság, a testi örömök, vagy pedig az embereknek a beszólásai, megvetése, vagy bármi közben jött, ugye, ami erről az útról letéríthet minket. Tehát Jézus felhívja a figyelmet arra, hogy annak esélye, hogy egy szívben megfogadjon az igazság magva, hogy egy valóságos újjászületés történjen, hogy a lélek teljesen átformálódjon, gyermekivé váljon, Isten gyermekivé váljon, annak az esélye elég kicsi. Sőt, amikor Jézus ezt mondta 2000 évvel ezelőtt, akkor nem volt, nem röpködhettünk Kanadába is vissza, vagy Amerikába, vagy akárhova, Ausztráliába is vissza, nagyon könnyen, hanem akkoriban elég egyszerű volt az élet a Földön. Az emberek szegények voltak, együgyűek voltak, és nem volt olyan sok lehetőség a földi éden építésére, mint ahogy ma van az interneten, a közösségi médiában, a metaverzumban, a holtak világában. Tehát nem volt akkor olyan sok lehetőség a tévelgésre, és már akkor is Jézus elmondta, hogy a 10 leprás, a 10 bűnös ember közül csak egy menekült meg. Mind a 10 megkapta a gyógyulás lehetőségét, azonban csak egy volt kíváncsi arra, hogy ki az az Isten, aki képes volt ő meggyógyítani a leprából. Csak egy adott hálát a mindenható Istennek hangosan, nyilvánosan, hogy őt Isten meggyógyította. Csak egy fejezte ki, hogy ő ragaszkodik ahhoz az Istenhez. Ő egy vallotta meg azt, hogy ő ragaszkodik ahhoz, aki őt meggyógyította. Hálából vele akar maradni, és tőle akar tanulni, neki akarja adni az életét. Csak egy volt a 10-ből, akinek a lelki gyógyulás is kellett, nem csak a fizikai gyógyulás. Csak egy volt, akinek a mennyei kincsek is kellettek Istentől, és nem csak a földi kincsek. És hogyha ez, ugye Jézus idejében 10%, akkor most vajon hol tartod a világ? Vajon van-e egy a 100-ból, vagy egy az 1000-ből? Akinél, hogyha a mag megfogan, az igazság magva megfogan, azt meg is tartja, és meg is vallja, és fel is vállalja az emberek előtt, mert a felvállalás noha néha kellemetlen, de segít nekünk abban, hogy hűségesek maradjunk Istenhez. Mert minél több támadást kapunk az igazság miatt, az igazságért, annál inkább arra kényszerülünk, hogy kapaszkodjunk bele a Krisztus szavába. Annál jobban ragaszkodjunk Teremtőnk szavához, és azáltal a lelkünk megerősödik. Azonban, ha nincsen felvállalás, nem vállaljuk fel azt az ajándékot, amit kaptunk Istentől, akkor a mag elhalhat bennünk. Hallottam egy kedves bizonságtevő beszél arról, hogy nagyon vágyott arra, hogy legyen gyermeke, vagy vágyik arra, hogy legyen gyermeke, és emiatt még Istennel is perelt. Annak ellenére, hogy amikor Isten rátalált, akkor a születenek is teljesen romokban hevert, úgy lelki, mint fizikai értelemben, és Isten kihozta a romok közül őt is. De most már ő irányítaná Istent. Ilyenek vagyunk sajnos én is mindannyian. Ilyen a test, és ez a test akar a lélekre törni, a lelket felemészteni. És ő arról számolt be több alkalommal is, hogy egyszerűen nem kapja meg azt, hogy tehát nem fogad meg benne a gyermek, és fél attól, hogy neki sosem lesz gyermeke, tehát fizikai értelemben. És látjátok, hogy hány nő van, aki későre kap észbe, hogy kéne a gyermek, jó volna a gyermek, mert a gyermekben mégiscsak látná az ártatlanságot, látná az, hogy milyenné kéne ő váljon, és nem kapja meg, nem tud már megfogadni benne a gyermek. Sokan vívódnak, sok pénzt költenek arra, rengeteg pénzt költenek arra, hogy gyermekük legyen, és Isten nem adja meg, mert Isten, hogyha nem adja meg, akkor a pénz önmagában nem segít senkinek. Tehát ez is ugye azt igazolja, hogy biológiailag is milyen nehezen fogam meg a gyermek, ugyanilyen nehezen fogam meg a gyermek mi bennünk, lelki értelemben is, hogy mi magunk megváltozzunk, gyermekké váljunk. Én mondtam neki, hogy felőlem szület akárhány gyermeket. Legjobb az volna, hogyha Isten neki megengedni, akkor szüljön legalább 10-et. Ne egyet vagy kettőt, amit odaad a sátánnak, hanem 10-et, hogy nehézség között nevelje azokat, és ne legyenek elkényeztetettek, és ne tudja úgymond átvenni a maga az evilágúra az irányítást. És ő is tapasztalja meg, hogy mi az, hogy gyermekszülés, gyermeknevelés, önfeláldozás. Mert így van értelme a gyermeknevelésnek, nem úgy, hogy szülünk egy gyermeket, és azt teljes mértékben odaadjuk az evilágúrának a kezébe, hogy ő nevelje. Na de ő is ugye tanúsíthatja azt, hogy sok nő tanúsíthatja azt, hogy milyen nehéz, milyen nehezen fogad meg a gyermek. Főképp, hogyha kezd kimenni egy női személy a korból, tudjuk jól, hogy azért Istennél minden lehetséges, mert Sára talán 90 évesen szülte a gyermekét. Isten megígérte, meg is adta. Tehát Isten, hogyha megengedi, vagy áldást ad rá, akkor meg fog történni. Ha nem ad áldást, akkor perelhetünk vele az idők végezetéig. De mit ér az embernek, egy asszonynak az, hogyha lesz egy gyermeke, kívánsága szerint, vagy kettő, vagy akár 10, hogyha az ő belső gyermeke nem születik meg. Nekem meggyőződésem, hogy vannak olyan nők, akik nem szülnek gyermeket, vagy kifutnak az időből, vagy pedig egyszerűen nem is akartak, és nem jött össze nekik, de valamiképp megkapják Isten kegyelmét, hogy szüljék meg a belső gyermeket, hogy szülessenek újjá. És vannak nők, akik több gyermeket is szültek, de teljesen beragadtak a matériába, az anyagiakba. Ők maguk nem váltak gyermekké, nem váltak lelkivé, hát akkor ki járt jobban? Nem az, aki nem szült egyetlen gyermeket sem, de lelki értelemben ő maga megszületett, elfogadta Isten életre hívó szavát, és ő újjászületett, gyermekké vált, asszonyból, nőből gyermekké vált, gyermekké formálódott az ő lelke, és van reménysége arra, hogy bármikor is véget ér a föld élete, folytatódni fog az élet, mert Isten szava szerint, akik Krisztusban hunnak el, akik Krisztusban fejezik be a föld életüket, azok örökön élnek, és csak ennek van értelme. Azt mondja az Úr Jézus, hogy mit ér az embernek, hogy az egész világot megnyeri is, mindent, amit megkíván az ő szemeivel, az ő testi érzékeivel, mindent megszerez, hogyha az ő lelkét elveszíti, mit ér az embernek, ha bármit megkap, amit megkíván azon a földön. De a lelkét elveszíti, nyilván nem ér semmit. Mi azt hisszük, mert ugye ebbe voltunk nevelve, erre voltunk kondicionálva a hamis vallások, hamis tanok által, hogy mindenki, amikor meghal, megy Istenhez, feltétel nélkül, te emberek, ez hazugság. Isten nem ezt mondja, Jézus nem ezt mondja. Hatalmas tétje van a földi életnek. Van az a példa, amit mond Jézus, hogy amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken jár, nyugalmat keres, de nem talál. És akkor arra gondol, hogy visszamegy az ő házába, vissza abba a testbe, ahol korábban lakott, megnézi ott a milyen helyzet. És a házat, amelyben korábban lakott, kisöpörve és felékesítve találja, tehát üres a ház. És maga mellé vesz 7 másik lelket, gonoszabbakat, mint ő, és visszamegy abba a házba, abba az emberbe. És azt mondja Jézus, hogy ennek az embernek az utolsó állapota sokkal rosszabb lesz az elsőnél. Ezt láttam ebben az álomban, hisz amikor beszéltem volna, vagyis utánogrottam a barátom után a tengerbe, a medencébe, sem őt nem találtam, sem az autóját. A tenger felemésztette őt. Remélem, hogy ez nem kell így történjen. Elküldöm neki is ezt a felvételt. Nem tudom, hogy mennyire elfoglalt, lehet, hogy már annyira visszament a régi életébe, a világba, a testnek élésbe, hogy már a figyelme nem terjed ki Isten szavára. Így jár szerintem mindenki, én is így fogok járni, hogyha azt a magot, amit kaptam Istentől, az igazság magvát, ami megfogant bennem, hogyha nem öntözöm, el fog halni az a mag, és nincsen semmi garancia, hogy lesz egy újabb mag, egy újabb magvetés. Van egy felvétel, ami arról szól, hogy hogyan történik egy lélek megmentése, a lélek szabadítása. És abban a felvételben elmondhatom azt, hogy ahhoz, hogy valaki a magot befogadja, az igazság magvát befogadja, arra van szükség, hogy Isten a testet meggyengítse. Tehát a test, a testi tudat, a testi lét, ahhoz, hogy a lélek be tudja fogadni az igazság magvát, meg kell gyengüljön. És ez történhet betegség által, nyomorúság által, bármilyen fájdalom által, egy végzetes betegség által, vagy bármi által megtörténhet ez, hogy a test meg van gyengítve Isten által, annyira, hogy a lélek meghallhassa az igazságot. Próbálnak elképzelni, hogy egymás mellett két ilyen függőleges, mint a hőmérőt képzeld el, egymás mellett két hőmérő. Azonban ebben az esetben az egyik hőmérő, az egyik mérő jelképezi, mutatja a léleknek az erejét, a lélek egészségi állapotát, és a másik mutatja a test egészségi állapotát. És a legtöbb embernek itt a Földön az a mérőműszer, az a hőmérő, ami mutatja a test egészségi állapotát, a test erejét, a legtöbb embernek az a mutató egészen fent van. Míg a lélek erejét mutató műszer, hát hőmérőről beszélünk, tehát a léleknek a higanyszála egészen lent van. Na most, hogyha egy olyan emberhez beszélek én az igazságról, Isten szaváról, akinek a teste erős, akinél a test higanyszál egészen fent van, magasan van, erős a test, de gyenge a lélek, az ember nem tudja befogadni az igazságot, nem tudja befogadni Isten szavát, mert a lélek annyira tompa, annyira gyenge, hogy egyszerűen a testnek a lármája, a testnek a zaja, a testnek a kívánsága teljesen elfolytja a léleknek a hallását, a lélek érzékelését. Na most ahhoz, hogy az Úristen egy lelket megszabadítson, azt adja, hogy a test meggyengüljön, megtöri a testet, akár betegség által, fájdalom által, nyomorúság által, szegénység által, bármilyen trauma által. Annyira meg kell törje a testet, hogy a testnek az ereje lemenjen a lélek ereje alá. Mert hogyha a testnek az ereje nem megy le a lélek ereje alá, akkor a lélek nem fogja meghallani az igazságot, nem fogja kívánni azt, hogy Istennek a szavát bevegye, és azáltal meggyógyuljon, megerősödjön. Azonban, hogyha az embernek a lelke annyira el van már torzulva, annyira testivé vált az embernek a lelke, annyira karnálissá vált, annyira beteggé vált, hogy éppen csak hogy létezik, éppen csak hogy él, akkor az Úristen a testet mennyire kell meggyengítse ahhoz, hogy gyengébb legyen, mint a lélek. És akkor most elmondok egy másik történetet, hogy egy ember hogy járt, és azt kell mondjam, hogy ez a történet noha elég sokkoló, már többször beszéltem erről a történetről, noha elég sokkoló történet, dicsőséges történet, mert ez a lélek megmenekült. Ez a lélek megmenekült. De figyelj meg, hogy mi volt az ára annak, hogy megmeneküljön. Ahhoz, hogy ez a férfinek, a lelke megmeneküljön, az kellett történjen, fiatal ember egyébként, az kellett történjen, hogy egy stroke következtében, egészen pontosan a második stroke következtében ágyba került, de úgy, mint egy szobanövény. Nem tudott kommunikálni, nem tudott mozogni, egyszerűen teljesen beszámíthatatlan volt. És ott az ágyban feküdt 7 éven keresztül. 7 éven keresztül. Nem tudott kommunikálni, nem tudott gondolatokat és érzelmeket kifejezni. Élt, létezett, de csak úgy, mint egy szobanövény. És 7 éven keresztül várt, és nem tudta, hogy mire vár. Nem tudta, hogy miért él. Nem tudta elmondani sem, hogy miért él. Ilyen rossz állapotba került az ő teste. Tehát Isten szó szerint megverte az ő testét. Meggyengítette, és úgy volt ő 7 éven keresztül. És csak 7 év után kapott ő egy lehetőséget. Amikor is a volt felesége, aki közben Istenhez fordult, akit Krisztus megszólított, és elhívott az életnek az útjára, meglátogatta őt, érezte, meg kell látogassa a volt férjét, és jóformán talán azt sem tudta, hogy a volt férje hallja-e amit ő mond neki, de ő érezte, hogy bizonságot kell tegyen arról, hogy mit tett vele a mindenható Isten, hogyan váltotta meg az ő életét, hogyan szabadította őt meg a bűneitől, hogyan tisztította meg az ő lelkét, hogyan tette őt gyermekké. És erről a volt felesége beszámolt neki, és ezt a férfi könnyes szemekkel fogadta, és azt is, hogy Isten számára is felkínálja ezt a lehetőséget, hogy megbocsátja, hogyha őszintén megbánja, megbocsátja az összes bűnét a Krisztus véréért, újjászüli őt, és neki is ad egy helyet az ő országában. Ez a fiatal ember, aki 7 éven keresztül feküdt, mint egy szobanövény, mozdulatlanul meghallotta az evangéliumot 7 év után, befogadta azt, és utána nem sokkal távozott a földiek sorából, és az Úristen békességet adott az ő volt feleségének, arra vonatkozóan, hogy az ő férje jó helyre távozott. Volt értelme elhinteni a magot, az igét az ő szívébe, mert megfogantasz. Azonban a történet nagyon is sokkoló, mert megmutatja azt, hogy némelyek olyan állapotban vannak már most is, némely, akár hallgatók is, akik hallgatják ezt a felvételt, hogy a lelkük annyira le van romolva. Persze, hát senki nem tudja magáról, mert a külső egészség, a külső jólét, a külső jókedv, meg amit cselekszünk itt a Földön, az, hogy van egészségünk, tudunk menni, dolgozni, ez nem jelenti azt, hogy a lelkünk is egészséges. Ahogy mondja Jézus, hogy meszelt sírok vagyunk, amelyek kívülről jól néznek ki, de belül tele vannak mindenféle undoksággal. Tehát mi nem tudjuk azt, hogy milyen a lelkünk állapota. És azt mondja mindenható Isten, hogy némely embernek már olyan a lelke, hogy a testét annyira meg kéne gyengítse ahhoz, hogy a lélek meghallja az ő szavát, hogy a test azt már nem élné túl. És hogyha mi játszmázunk, és hagyjuk a lelkünket leromlani, eltorzulni, azáltal, hogy a földieknek és a testieknek élünk, és lelkiekkel nem foglalkozunk, ez olyan, mint az a test, amely noha létezik, de nem kap semmilyen táplálékot, sem ételt, sem vizet. A legtöbb modern embernek a lelke nem kap sem ételt, sem vizet. Nem kapja sem a mindennapi kenyeret, sem az élő vizet Krisztustól. Ez itt a lélek annyira el van torzulva, hogy a test, hogyha a halál küszöbéig leromlana, megtörne, szétszakadna, akkor sem hallaná már meg Istennek az életre hívó szavát. Ezért mondhatom azt, hogy nem jó játszmázni, emberek. A kegyelemmel nem jó játszmázni. Mondom ezt elsősorban saját magamnak, és mindenkinek, aki hallja ezt a felvételt. Hogy az, hogy mi könnyen megkaptuk a kegyelmet, az nem a mi érdemünk. Nem azért van, mert a kegyelem az egy értéktelen dolog, hanem azért, mert a kegyelemért, amiben mi is részesültünk, nem csak az Úr Jézus, hanem sokan már előtte is, a proféták, az apostolok, és ma is a mártírok, akik szenvednek az igazságért, a Krisztus szaváért, a vérükkel fizettek. És ezért számodra és számomra a kegyelem ingyen van, de nem értéktelen. Sőt, hogyha azt a kegyelmet, amiért Isten gyermekei a vérükkel fizettek, hogyha mi azt eldobjuk magunktól, nem biztos, hogy lesz egy újabb esély. Mint ahogy ennek a Zoltánnak, akit 2 évvel ezelőtt meglátogattam, és Isten neki megkegyelmezett, meggyógyította őt rákos betegségből, és jól volt, felépült, ahogy most nem kaptam hívást arra, hogy meglátogassam őt Isten szavával, úgy félő, hogy akik hallják ezt a felvételt, hogyha eldobják maguktól azt, amit kaptak Istentől ajándékba, elképzelhető, hogy nem fognak kapni egy újabb lehetőséget, hogy újból meglátogassa őket a mindenható Isten, mert ez igazságtalan is volna azokkal szemben, akikhez még nem jutott el semmilyen módon Isten kegyelme. Vannak, akik akarnák hallani azt, amit a kedves hallgató hall, de nem hallják, mert nincs, aki beszéljen erről. főképp nem úgy, hogy szabadon, vallástól függetlenül, hogy érezze, hogy ez egy lehetőség, ez ingyen van. Nem egy vallásba vagy invitálva, hanem arra, hogy ismerd meg a mindenható Istent te személyesen, kívánt hallani az ő hangját, az ő szavát, és örülj annak, hogy hallhatod őt, és kapaszkodj bele az ő szavába, mert a világ zaja, az internet által, a média, közösségi média által, az emberek által, a testi emberek által megtesz mindent annak érdekében, hogy azokban is kioltsa az igazságot, akikben az megfogant, az igazság magva, Isten szavának a magva. Tudatában vagyok annak, hogy abban az autóban én is lehetek, hogyha elfordulok, hogyha fellázadok, és elfordulok Isten megigazító kegyelmétől. Abban az autóban én is lehetek, amely beleszáguld a tengerbe, a népek tengerébe. És mint ahogy a ragadozó halak felfalják a kisebbeket, vagy a piranyák megeszik a halat, vagy azt a bármilyen tetemet, ami belekerül a folyóba, ugyanúgy történhet ez a mi lelkünkkel, hogyha visszamegyünk oda, ahonnan Isten minket kiszabadított. Ez bárkivel megtörténik, bárkivel megtörténhet. Sajnos én sok ilyent láttam. Láttam embereket visszamenni a világba, vissza a test az anyagiak szolgálatába, azok után, hogy a halál küszöbéről voltak megmentve. De emberek, hogyha valaki a halál küszöbéről volt megmentve Isten által, legközelebb hova kell kerüljön? Hogyha rosszabb lesz az ő állapota, hova kell legközelebb kerüljön ahhoz, hogy megmeneküljön? Kómába vagy halálba? Ugye érthető a kérdés. Tehát, hogyha a lelkünk még rosszabb állapotba kerül, mint amilyenben volt akkor, amikor Isten megtalált minket, ránk talált minket, akkor Isten a testet mennyire kell meggyengítse, vagy összetörje ahhoz, hogy a lélek meghallja Istennek az életre hívó szavát. Nagyon sok tényező van a világban, ami próbálja megkeményíteni a szívünket, próbál minket elforítani ettől az úttól, próbál kétséget ébreszteni bennünk, afelől, hogy ez az út nem is valóságos. Sajnos én is küszködök néha a hitetlenséggel, noha csodákat tapasztaltam, hatalmas jeleket és csodákat tapasztaltam, pontosan, mint Jézus idejében olyan csodákat láttam, de mégis az értelmemen keresztül, a füleimen keresztül, a szemeimen keresztül engemet is megkísért e világura, hogy menjek vissza, vissza a testbe, vissza a földiekbe, de én teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen nekem ezt ne engedje meg, bármi is az ára, legyen az betegség, vagy bármilyen nyomorúság legyen az ára, ne menjek vissza oda, ahol voltam, amikor Isten rám talált, mert tudom, hogy óriási a tétje ennek a dolognak, és azt, amit Isten bennem felépített, azt én is elveszíthetem. Pontosan, mint Judás, aki 3,5 éven keresztül ugyanúgy hallotta Jézust, mint az apostolok, fogyasztotta a mindennapi mennyei kenyeret Jézus által, személyesen hallotta őt, mégis 3,5 év után megtagadta, elárulta őt, és a kezébe vette az irányítást, felakasztotta magát. Emberek, nem biztos, hogy lesz második esély, sőt, azt mondom, hogy ahogy Jézus mondja, hogyha az ember elveti azt a kegyelmet, azt az ajándékot, amit kapott Istentől, az ő utolsó állapota rosszabb lesz az elsőnél, és félő, hogy nem fogja újból megkapni azt a kegyelmet, ami korábban megkapott is, elvetett magától. Ezért, ha magunkra ismerünk abban, hogy nem voltunk hűségesek az Istentől kapott ajándékokhoz, talentumokhoz, Istennek a szavához, ahhoz, hogy legyen egy élő kapcsolatunk vele, és vágyakozzunk hallani felőle, és vágyakozzuk megosztani azt, amit kapunk tőle, hogyha a hűtlenségben magunkra ismerünk, akkor kérjük a mindenható Istentől, hogy adjon hűséget, tüzet a mi szívünkbe, hogy ne lankadjon az igazság tüze a mi szívünkben, mert ha kialszik, akkor félő, hogy többet sosem fog fellobbanni. Isten könyörjön rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!